Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és Jézus Krisztustól, a mi Urunktól. Ámen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg a mai igehirdetési alapigét, amelyet megírva találunk Pál apostol Korintusiakhoz írott első levelében, a 11. fejezet 23. versétől a következőképpen hangzik. Felállva hallgassuk meg Isten igét. Pál apostol írja, mert én az Úrtól vettem, amit át is adtam nektek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, és hálát adva megtörte, és ezt mondta, vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti értetek megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután vacsoráltak, és ezt mondta, e pohár amaz új szövetség az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e poharat, az Úr halálát hirdessétek, amíg eljön. Ezért, aki méltatlanul eszi az Úr kenyerét, vagy issza az Úr poharát, vétkezik az Úr teste és vére ellen. Vizsgálja meg azért az ember önmagát, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból. Mert aki úgy eszik és iszik, hogy nem becsüli meg az Úr testét, ítéletet eszik és iszik önmagának. Ámen. Foglaljunk helyet. Kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban nagy csütörtök ünnepén vagyunk együtt, és nagy csütörtök ünnepén figyelünk arra az utolsó vacsorára, amelyet Jézus megül a tanítványaival, az ő barátaival, követőivel. És hát, hogyha már az étkezésekről van szó, akkor nem tud persze nem eszünkbe jutni az a rengeteg sok étkezés, amiben mi magunk is részt veszünk, akár családunk körében, akár más körben, akár egy nyugdíjas klub, hogy sokan vannak most itt a Kápolna utcából, ugye ott is vannak közös étkezések. Mindenki számára kiemelkedő a közös étkezés. Akkor, amikor gyülekezeti napot szervezünk, és egyszer megkíséreltük azt, hogy Tűzerdőn szoktuk rendezni a gyülekezeti napjainkat, és egyszer megkíséreltük azt, hogy hát lehet, hogy most ne legyen étel, csak egész egyszerre menjünk és beszélgessünk egymással, akkor már korán nagy felháborodás övezte ezt az ötletet, úgyhogy rögtön étellel is kellett készülni, és aztán rájöttünk, hogy hát persze, hát ha nincsen közös étkezés, akkor az más, az akkor egy ilyen találkozásnak, egy ilyen utcai összefutásnak felel meg, de amikor együtt eszünk, amikor közösen leülünk egy asztalhoz, akkor ott egészen mély dolgok tudnak történni. Ilyenek ezek a családi ünnepségek is, hogy amikor a családi összejövetelek vannak, amikor eljönnek a gyerekek, eljönnek az unokák, amikor együtt van mindenki, amikor körbeülünk egy asztalt. És lehet, hogy vannak ellentétek mindenki között, a tanítványok között is rengeteg ellentét volt. De ott valahogy, amikor körbeülik az asztalt, akkor ezek az ellentétek egy kicsit úgy elcsendesednek. Ott vannak, persze, van, amikor fölbukkannak, van, amikor mindenki küzd, hogy ezeket visszanyomja, hogy jaj, erről inkább ne beszéljünk, vagy végighallgatjuk a nagypapát, elmondja, aztán témát váltunk. Persze, vannak ilyen nagy küzdelmek minden család életében, de ettől függetlenül, hogy még ezekkel együtt is, az ilyen küzdelmekkel együtt is a közös étkezés, az nem helyettesíthető semmivel. Amikor visszagondolunk, bárki visszagondol egy jelentős családi eseményére, vagy úgy maga elé képzeli a nagy családját. Maga elé képzeli a testvéreit, vagy a szüleit, nagyszüleit, unokákat, gyerekeket. Akkor valószínűleg, hogy mindegyikünk elképzel egy múltban megtörtént vacsorát, egy ebédet. Talán egy karácsonyi összejövetelt, talán egy születésnapot, egy kerek születésnapot, amikor eljött az egész család. Az emberiség életében ez mindig nagyon-nagyon fontos volt. Itt nem csak arról van szó, hogy éhesek vagyunk, és ki kell elégíteni az éhségünket, meg kell tölteni a hasunkat, hogy a biológiai szükségleteink működjenek. Nem csak erről van szó. Az étkezés az emberiség történelmében folyamatosan mindig a találkozásnak és a mély dolgoknak a helyszíne volt. Amikor az ember összegyűlik azért, hogy a másik emberrel együtt étkezzen, ott mindig valamiféle barátságosságról van szó. Arról van szó, hogy én megosztom az életemet, a helyemet, az asztalomat, az ételemet a másik emberrel. Akik asztalhoz képesek ülni, ott van esély a normális emberi kapcsolódásra. És testvérek, így volt ez a Bibliában is. A Biblia, hogyha ilyen szemmel nézzük, akkor azt mondhatjuk, hogy hát a nagy étkezések története. Annak a történelme, hogy mikor mit ettek, és hogy abból, amikor együtt voltak, és együtt ettek, akkor abból mi történt. Hiszen hát gondoljunk már rögtön a világ teremtésére, amikor Ádám és Éva eszik arról a fáról. Esznek, és ennek abból az almából, amiből nem szabadott enni, és ennek az étkezésnek milyen hosszú távú következménye van az ember elveszettségére vonatkozóan. Aztán ott vannak azok a történetek, amikor uralkodók lakomákat rendeznek, amikor Ábrahám megvendékeli az odaérkezőket, tel is tele van, levágják a hízott borjukat, felkínálják, ünnepekkor összegyűlnek, és aztán ne felejtsük el Jézus életét is, hiszen nagy héten most talán erre kell koncentrálnunk, Jézus életére, hogy Jézus élete is a Szentírásban tele van étkezés, mindig eszik. Mindig megy tanítványokkal, aztán egyszer csak ott találjuk őket a vacsoraasztalnál. Eszik a Zákeussal. A farizeusok rosszalják. Miért eszik ezzel a bűnös emberrel? Eszik a meggyógyítottal, eszik a bűntől megszabadítottal. Jézus mindig asztalhoz ül ezekkel az emberekkel. Bűnösökkel, paráznákkal, kiszolgáltatott emberekkel. Jézus eszik az 5000 emberrel, amikor megvendégeli őket. Együtt eszik velük, ott 5000-en együtt esznek. És előre is tudunk tekinteni, hiszen a Jelenések könyvében is valami ilyesmit olvasunk, és így gondolkodunk, hogyha feltámadunk, mert van feltámadás, és megyünk föl a Jóistennek a remélhetőleg a jó oldalára, akkor egyet tudunk onnan, hát kettőt pontosabban, az egyik az, hogy ott lesz éneklés, erről a Jelenések könyve részletesebben beszél, örök dicséret. A másik, amit tudunk, hogy úgy kell elképzelnünk ezt, mint ahogy számtalan költő is ennek nyomán így képzeli el, mint egy asztalközösség, egy nagy vacsora, egy nagy lakoma, ahol helyünk lesz, ahol Isten helyjel kínál bennünket, leülünk, és ott együtt leszünk, és együtt fogunk étkezni ott majd a feltámadásunk után. És ebbe a sorba illik be a mai ünnep, vagy bele a mai ünnepünk története, bibliai története, amely nem más, mint az utolsó vacsora. És kicsit ki is lóg a többi történetből, mert nem véletlenül utolsó vacsoraként emlegetjük, hiszen a tanítványok talán nem tudták azt, hogy mi fog történni, nem tudták azt, hogy ez lesz az utolsó. A tanítványok azt érezhették, hogy itt most valami történni fog. Nem tudták, hogy mi. Nem tudták, hogy a dolgok milyen irányba mennek, arról pedig elképzelésük se volt, hogy egy nappal később, a holnapi napon, nagypénteken az emberi gonoszságnak kiszolgáltattatik Jézusnak a teste, és megfeszítik őt. Itt ebben a történetben Páska vacsorát ülnek meg, amely egy évente megismétlődő esemény, de tudjuk, hogy ez az utolsó vacsora, ez ebben a formában nem ismétlődik meg. Nincsen ott már úgy Jézus. Utána is a tanítványok együtt esznek. Van a feltámadás után is, vannak az evangélium végéről ilyen történetek, hogy a tanítványok együtt esznek. Sőt, az apostolok cselekedeteiben is aztán ezt olvasjuk, hogy mindig asztal közösségben voltak. Az úrvacsora is ennek a jele, hogy egy közösségben vagyunk, és körbe üljük az Úrnak, körbe térdeljük az Úrnak a terített asztalát. De itt Jézus a tanítványoknak valami olyasmit mond, amit nem értenek meg pontosan, hogy mit jelenthet, ugyanis érthetnék, nem is lehet őket emiatt kárhoztatni, de érzik azt, hogy ez most valami más, ez most valamiért valami más történik itt, mint ami szokott történni. Ugyanis ezeknek a páska vacsoráknak a zsidók a mai napig is megölik ezt az ünnepet, évezredek óta. Ezeknek a páska vacsoráknak nagyon szigorú liturgiájuk van. Mindig megvan, hogy most mit esznek, mit mondanak, mit isznak, mi a liturgikus cselekedet. És egy váratlan dolog történik ezen az utolsó vacsorán. Az a dolog történik, hogy Jézus azt mondja, hogy fölemeli a kenyeret, megtöri, és azt mondja, hogy ez az én testem. Ez nincsen benne a liturgiában. Erre a tanítványok is fölkaphatták a fejüket, hogy hát mester, hát nem tudod a liturgiát, nem ez a szöveg van itt, mi az, hogy ez az én testem, vagy hogy kell ezt érteni, nem is értették a tanítványok. És ez az én vérem, amikor a bort felemeltem. Ez az, amit a mai napig is sokan megbotránkoznak ezen, sokan nem értik. És persze mi sem értjük, akik élünk ezzel, csak elfogadjuk és hiszünk benne. Abban, hogy hát mi most vért iszunk, hát ez egy vér, és hogy lehet ez? Mi is ezt csak el tudjuk fogadni. És aztán ott van még Jézus szava, hogy ti értetek megtöretik, ti értetek kiontatik. Nagyon sok itt a kérdés, testvérek. Miért mondja ezt Jézus? Nem értették a tanítványok. Gondoljunk bele, pár napja vonultak be dicsőségesen Jeruzsálembe. Mindenki üdvözölte Jézust. Leterítette a sokaság a felső ruháját. Hát azon ment be. És nem értették, hogy itt most, ha Jézus pár napja, még mindenki ijjenezte őt, akkor most miért mondja azt, hogy ez az utolsó? Miért mondja azt, hogy ez az én testem? Miért ünnepeljük most? Miért töretik meg? Hát ez a legfontosabb, hogy ti értetek, ez a test megtöretik. Hogyan törethetik meg? Hát nem arról van szó, hogy dicsőségben vonult be Jeruzsálembe. Pár nappal ezelőtt még mindig kint éjjenzi őt a tömeg. Még mindig becsülik őt. Még mindig látni akarják. És Krisztus azt mondja, hogy meg kell töretetnie, meg kell halnia. Jézus azt mondja, hogy ti értetek. Mit is jelent ez a ti értetek? Ez biztos nem azt jelenti, hogy ti miattatok. Hanem inkább, nem szemrehányásképpen fogalmazza meg ezt Jézus, hanem inkább ez egy örömhír. Hogy ami ott történik, az értünk történik. Ami ott történik, az szeretetből történik. Az az Isten nagyságából történik. Az az Isten kegyelméből és a minket átölelni akaró végtelen szeretetéből történik. Minél jobban ízlelgetik a tanítványok Jézus szavát, annál több a kérdés. És mi sem vagyunk kivételek ez alól. Nekünk is rengeteg kérdésünk van, akár az utolsó vacsorát illetően, akár a hitünk más területeit tekintve. Talán nem is előrevívő azon gondolkodni, hogy miért így történik, miért így kellett történnie. Nem tudjuk, hogy miért így kellett történnie ezt. Minden 100 évben más gondoltak erről, hogy ennek konkrétan így kellett történnie, vagy véletlenül történt így, vagy terv volt, vagy hogy volt. Ami számunkra szerintem itt ma a leglényegesebb kérdés az az, hogy hiszem-e azt, hogy a ti értetek szó az rám is vonatkozik. Tehát, hogy amikor Jézus azt mondja, hogy ti értetek, akkor az nem csak a tanítványokat jelenti, nem csak azt a 12-t jelenti, és még Júdást is belefoglalva egyébként, aki aztán elárulja őt fél óra múlva, hanem ez a ti értetek, ez az egész világra vonatkozik. Ebbe a szóba kicsit ízlegessük. Ti értetek. Ebben a szóban benne van a teljes evangélium. Hogy Isten értünk tesz valamit, értünk adja oda a fiát, az ő életét. Isten minden áldása és szeretete benne van ebben a szóban. Ott is akkor, 2000 évvel ezelőtt, minden értem is történik. Jézus kenyérben és borban önmagát kínálja fel nekem is. Nincs ebben semmi kényszer. És nincsen ebben semmi tukmálás. Ez egy szelíd kínálás. Ez az örök élet szelíd odanyújtása és ajándékba adni akarása. Azt mondja Jézus, én vagyok az élet kenyere. Hát, hogyha éhes vagy, akkor egyél ebből a kenyérből. Azt látom, hogy ma nagyon-nagyon éhesek az emberek. És főleg azok az emberek nagyon éhesek, akiknek sok adatot. Mert minél többjük van, annál éhesebbek is tudnak lenni. De akinek nem adatott olyan sok, ő is tud éhes lenni. Azt figyeltem meg saját életemben, saját táplálkozási szokásaimban, bocsánat, hogy kicsit ilyen profán példát hozok, de azt figyeltem meg, hogyha nem minőségi ételt eszem, akkor fél óra múlva éhes vagyok. Ha olyan kenyeret veszek a boltban, ami a legolcsóbb volt, és azt eszem meg, akkor fél óra múlva már éhes vagyok. Ha drágább kenyeret eszem meg, amely minőségi, akkor ez sokkal tovább kitart. Ezt csak azért mondtam ezt a példát, mert talán túl egyszerű, és túl hát hogy mondjam, talán túlságosan leegyszerűsített, de a lelki táplálékkal is pontosan ugyanígy vagyunk, hogy ma mindent ránk akarnak tukmálni, edd meg, ezt is edd meg, nem csak az ételt, a lelki tartalmat is. A sivár lelki tartalom korát éljük, amikor minden terjedhet, és semmi nem állíthatja meg. És minden ránk akarja tukmálni magát, nincsen minőség, fogyasszad, egyed, majd jön a következő, majd gyártjuk a következőt, nekünk az jó, hogyha minél gyorsabban csinálhatjuk a következőt. Testvérek, Jézus teljesen mást kínál. Olyan lelki táplálék az, amit Jézus kínál, ami után az ember egyszerűen nem akar mást. Tehát aki egyszer megízleli Jézusnak a közösségét, hogy mit jelent az, hogy engem Jézus szeret, hogy mit jelent az, hogy én az ő tanítványa lehetek, hogy az ő követő lehetek, mit jelent az, hogy én ismerhetem a magasságos Istent és Jézus Krisztust, az ő egyszülött fiát. Aki ezt megismeri, az aztán már nem akar más tenni. Arról aztán már leperegnek a világ által rátuk már lelki tartalmak, mert érzi, hogy nagyon szép, de hát olyan sivár, hát olyan színvonaltalan, olyan alacsony minőségű. Aki egyszer megízleli az örök élet kenyerét, az rájön, hogy neki ez egész életre elegendő táplálék lesz. Rájön arra, ahogy Pál apostol mondja, ha már Pál apostol igéjéből kaptuk a mai igehirdetési igét, Pál apostol szavait szeretném mondani, hogy Krisztusért kárnak és szemétnek ítélek mindent. Hogy Krisztussal, ha összevetem, minden kár és szemét. És az embere csak ezt fogja kívánni, hogy még többet Krisztusból, még Krisztusból, és csak Krisztusból. Testvérek, ma Krisztus ugyanezt kínálja nekünk, mint annak idején a tanítványoknak, és évezredek óta ez az, ami élteti a közösségeket, a keresztény közösségeket, az egyházakat, a híveket, bennünket, hogy ehetjük az ő testét, és ihatjuk az ő vérét. Hiszen azt mondja Jézus, hogy aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, annak örök élete van, és nem lát halált soha. Nem lát halált soha. Ez az étkezés, ez nem csak Jézussal köt össze bennünket, hanem egymással is. Összeköt a Jóistennel is, összeköt a régiekkel, összeköt az elődeinkkel, az őseinkkel, de a legfontosabb talán az, hogy Krisztussal. És éppen ezért van, és úgy örülök, hogy most ennyien itt lehetünk. Mert ezért van az, hogy Krisztusban és ebben a vacsorában, amely ott van az oltáron, elsimul minden különbség. Ugyancsak hadd mondjam Pál apostol szavaival, hogy ebben nincsen se zsidó, se görög, ebben nincsen hetényegyházi, kecskeméti, lakitelki semmi, tiszakécskei, ebben nincsen katolikus, nincsen református, nincsen evangélikus, hanem ebben egyek vagyunk Krisztusban, mert az az ő teste és az az ő vére, és ezt mi közösen vesszük magunkhoz. A kritérium, amit Pál apostol itt ír, hogy hogyan lehet az Úr vacsorát venni, nem felekezeti. És én éppen ezért szoktam mindig elmondani, amikor megkeresnek Isten tiszteleten kívül, hogy hát én katolikus vagyok, de itt szoktam úrvacsorázni, úgyhogy nem probléma. Hát hogy lenne probléma? Dehogy probléma. Ha a testvérek számára, a másik ember számára ez nem jelent gondot. Ugyanaz az ostya, ugyanaz a bor, Krisztus ugyanazon teste, ugyanazon vére. Ott van az oltáron. És ezt kiszolgáltatjuk, és mindenki élhet belőle, aki ezt kívánja, és aki örök életet szeretne magának Jézus Krisztusban tudni. Pál apostol nem beszél felekezetekről, nem mondja azt, hogy csak katolikusok jöhetnek, csak evangélikusok, csak reformátusok jöhetnek. Semmit nem mond. Egy dolgot mond, és ezt szeretném a testvérek szívére helyezni, mert ez a biblikus, minden más egyháztörténet, minden más történelem. Azt mondja a Pál apostol, hogy aki nem becsüli Krisztus testét, az ítéletre veszi azt. Nem azt mondja, hogy aki katolikusként evangélikus templomba vesz. És nem azt mondja, hogy aki evangélikusként katolikus református templomba vesz, az ítéletre veszi. Semmi erről nincsen szó. Hanem arról van szó, hogy aki nem becsüli meg, úgy veszi, az kárhozatra veszi. De aki megbecsüli, az veheti, és vegye, és éljen belőle. Pál apostol írja, hogy az első a vizsgálat. Ezért tartunk mi is gyónást. Mi, evangélikus szokás szerint nálunk nincsen, vagy kiveszett a mi liturgikus gyakorlatunkból az egyéni gyónás. Van rá lehetőség, de számunkra ez ritkán fordul elő a mi felekezetünkben. De minden úrvacsora előtt itt közösen gyónást tartunk. És ez pedig abból áll, hogy nem egymás előtt, hanem mindenki az Úristen előtt megáll. És mindenki, nem egy papnak, nem egy lelkésznek, nem nekünk kell ezt elmondani, hanem mindenki az Úristennel számol el. Nincsen közvetítő. Senki. Én vagyok, és az Úristen. És én bocsánatot kérek, és elfogadom, hogy az Úristen közvetlenül megbocsát nekem. És így leszek méltó arra, hogy oda menjek az úrvacsorához. És ha már itt tartunk, kedves testvérek, felekezettől függetlenül hadd hirdessem azt, hogy várok mindenkit, aki úgy gondolja, hogy szívesen fogadná, szívesen venné most ezen a mai ünnepen az úrvacsorát, az oltárt körbe térdelve. Bárkit nagyon nagy örömmel vár Isten, nem is én is persze, de leginkább talán az Isten, hiszen az, hogy körbe térdeljük az oltárt, ez egy evangélikus szokás, ehhez még mindig ragaszkodni szoktunk, ez más felekezetekben már nincsen így, azt jelenti, hogy alázatosan odaborulunk az Úristen lába elé, és elfogadjuk az ő testét és vérét, amely tudjuk, hogy örök életet ad nekünk. És tudjuk, hogy egész életünkre szóló táplálékot tartalmaz. Ez az igazi minőségi táplálék. Ezt ünnepeljük ma. Ámen. Imádkozzunk. Mennyei Atyánk, köszönjük, hogy együtt lehetünk, köszönjük, hogy közösségben lehetünk, köszönjük, hogy Te is itt vagy velünk, és azt is köszönjük, hogy az igehirdetés után lehetőségünk van arra, hogy megízdeljük a Te testedet és a Te véredet, és ha ezt esszük, és ezt isszuk, és megbecsüljük, és elhisszük, hogy ez az, akkor tudjuk, hogy ebben örök életet adsz nekünk. Istenünk, adj nekünk ehhez méltó hitet, alázatos színed elé borulást, bocsánatkérést és bocsánatfogadást tőled. Ámen. Isten békesség, amely minden értelmet meghalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat Krisztus Jézusban. Ámen. Most az úrvacsorára készülve a kihelyezett ének, azt hiszem, hogy első verszakát énekeljük, hogyha az van kirakva. Nem, hatodik verszakát énekeljük.